ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus egyház augusztus 15-én pénteken Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Magyarországon Nagyboldogasszony olyan kötelező ünnep, ezeken a katolikusoknak az egyház szentmisén való részvételt ír elő, amely nem szükségszerűen esik vasárnapra. A Szent István Rádió augusztus 15-én az Egri Bazilikából reggel 7 órakor és délelőtt 10 órakor közvetít szentmisét. Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet a szentséges szűz elszenderülésen évvel illették. A 6. század során egész keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. századtól vett át, s a 8. századtól kezdve a boldogságos szűz mennybevételének nevezték. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el. Keresztes Szilárd, nyugalmazott hajdúdorogi megyés püspök hazaköltözött a mennyei atyához, közölte a hajdúdorogi főegyház megye. Dr. Keresztes Szilárd, nyugalmazott püspök 2025. augusztus 13-án az Istenszülő mennybe menetelének előünnepén életének 94. évében megtért teremtőjéhez. A hajdúdorogi főegyház megye egyben köszönetet mond a nyíregyházi Seregi István papi szociális otthon vezetőségének és dolgozóinak, hogy püspök atyát életének utolsó szakaszában gondos ápolásban részesítették. Hozzátették, Szilárd püspök temetéséről később adnak hírt. Fontos, hogy a mai világban, amikor számos veszély leselkedik a fiatalokra, például a kábítószerek, fel lehessen kínálni egy másik utat nekik, mint a csíksomlyói ifjúsági találkozó. Hangoztatta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár Csíksomlyón. Soltész Miklós a csíksomlyói ifjúsági találkozó keretében köszöntötte a fiatalokat és kerekasztal beszélgetésen vett részt. A közmédiának nyilatkozva elmondta, a háború helyett az embereket, a közösségeket a békére kell nevelni. Kiemelte a közös imádság erejét, mely az embert és a közösséget is erősíti, és általa a világra is hatni lehet, amire szerinte nagy szükség van. Az államtitkár a tábor résztvevőihez intézett köszöntőjében arra kérte a fiatalokat, hogy szüntelenül imádkozzanak. Megosztotta velük, hogy maga is erre törekszik, lépcsőmászás vagy akár kutyasétáltatás közben is. Hangsúlyozta, az imádság segít megbirkózni a kihívásokkal, erőt és kegyelmeket ad. Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere. A webkincstárban és a mobilkincstárban mostantól Quick fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek, közölte a Magyar Államkincstár a távirat irodával. A tájékoztatás szerint az új megoldás néhány másodperc alatt közvetlenül bankszámláról teszi lehetővé a tranzakció teljesítését QR-kód beolvasásával vagy banki alkalmazás megnyitásával. A fizetési mód a bankkártya és a pénzszámla és bankkártya opciók kiválasztása után érhető el. A fejlesztés célja a szolgáltatások kényelmének és biztonságának növelése, valamint az állampapírvásárlás egyszerűsítése, közölték. Szombaton tetőzik a kánikula, akkor akár 39 Celsius fok is lehet, majd vasárnapra néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet záporzivatar, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből, amely egy csütörtökön juttattak el a távirat irodához. Este felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk gyenge légmozgással, hajnalra általában 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb, vízpartok közelében, nagyobb városokban és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-38 fok között várható. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikus pedig Tompos Péter. A bemondót Berec Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik a Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején az idén immár második alkalommal Miskolcon megrendezendő Szent Genézius ünnep programjait ismertetjük. Majd bemutatjuk Önöknek, hogy ki is lett az évad bábszínésze az Egri Harlekin Bábszínházban. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban most Mikita Gábor, a Miskolci Színház történeti és színész múzeum muzeológusa beszél.
Nagyon népszerű szent, tehát nagyon hamar emlékhelye is lett Rómában, a világ különböző pontjain is megtaláljuk az ő emlékhelyét. Nekem egy nagyon nagy ajándék volt most, a tavasz folyamán, hogy egy születésnapi ajándékként eljuthattam Londonba is, és ott pedig a Corpus Christi templomba, ami a Covent Gardennél a színház közelében található, és ez egy Szent Genézius emléke is.
A 21 órai hírek után Rádión Görög Katolikus műsora a Feltámadt Krisztus Boldogságunk következik. Ezután Kapcsolat című műsorunk kezdődik, melyben folytatjuk a Wagner Viktória szociális testvérről készült összeállításunkat, és szó lesz még egy Miskolcra érkező egészségügyi szűrőberendezésről, valamint a Sajó Szentpéteri új kápolna felszentelésének öröméről is. A Csépémet Kft. Szakmai program felelősét, a Szent Anna Plébánia világi képviselőtestületének elnökét hallják.
Hát ez nagyon-nagyon nagy öröm volt, hiszen egy kicsit a bánattal is keveredett, hiszen amikor én Sajó Szentpéteren éltem, mi ennek az elődjébe jártunk, minden életeseményem, keresztelés, bérmálás, gyerekeimnek a keresztelése oda kötődött, és szomorú voltam, amikor lebontották, hisz az életünk egy darabja volt, de meg kellett érteni, hogy ez egy korszerűtlen, nem is erre a célra épült, hanem átalakított épület volt. Viszont azzal, hogy ez most felszentelték, érsek atya felszentelte, és csodálatos szertartás keretén belül tulajdonképpen újjászületett a Sajó Szentpéteriségem.
21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításunkban Oszlánci Réka étterem tulajdonos családi vállalkozásukról és a gasztronómiai különlegességekről mesél. Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Leltár című összeállításunkat hallhatják, melyben a II. Vatikáni zsinat negyedik befejező szakaszáról Budapéter teológiai tanárt hallják.
Amikor kezdődött a zsinat, akkor ugye őszre hívták össze. És akkor utána adta magát mindig az a lehetőség, hogy tényleg azért karácsonyra mindenki menjen haza, és utána azért kell egy bő fél év arra, hogy a következő ülésszaknak a témáit kidolgozzák, illetve tudjuk azt, hogy az első ülésszak után ott még egy pápa választást is be kellett közbeiktatni. És akkor így aztán kialakult ez a szisztéma, hogy akkor egy ilyen őszi, koratéli időszakban gyűlnek össze a püspökatyák.
A 22 órai hírek után a nap versével jelentkezünk, majd Andante című műsorunk következik. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perctől a Hitvallót hallgathatják meg, melyben Nagy Krisztián atya beszélget diákokkal a médiák, médiumok szerepéről. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Mikita Gábort, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusát. Elég gyakori vendégön most a rádiónk hullámhosszán, hiszen néhány héttel ezelőtt gasztronómiai műsorunkban a Jókai házaspár gasztronómiai életéről beszélgettünk egymással, de hát annak is megvolt az apropója, hiszen Jókai születésének évfordulója alkalmából emlékeztünk a jeles íróra. De hát ilyen az élet, írja a jobbnál jobb forgatókönyveket, mert hogy a mostani beszélgetésünknek is természetesen van apropója. Szent Genezius ünnepet rendeznek idén immár második alkalommal a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeumban. A Szent István Rádió hűséges hallgatói bizony már hallhattak Szent Geneziusról az ön előadásában. Ki is volt ő azért, ismételjük el azok számára, akiknek még új az ő neve vagy ismeretlen.
Köszönöm én is a lehetőségeket a Katolikus Rádiónak, hogy időről időre mesélhetek színházi, színháztörténeti érdekességekről. Szent Genézius a mártír szentek közé tartozik, aki 3.-4. század korához kötődik, konkrétan Diokleciánus császár uralkodásához, ahol egy nagy fordulat volt, amikor nagyon radikálisan megindult a keresztények üldözése. És ebben a történetben kapott szerepet Genézius is, aki egy római komédiás volt, aki a legnagyobb sikereit a kereszténység kigúnyolásával aratta, minden produkciójában az a jelenet, az a rész volt a legnépszerűbb, amikor a szent áldozásra került sor, és kapott egy megbízást magától a császártól, hogy írjon egy olyan keresztény gyalázó darabot, ami teljesen meg is semmisíti, úgymond a keresztényeket, és mint új istent magát a császárt állítja a középpontba. És hát a színész természetesen vállalta is a feladatot, eleve nem mondhatott volna ellent ennek a feladatnak, egy császári utasításnak, ráadásul az ő színészi vonulatához tartozott ez a felkérés, meg is írta a darabot, és amikor a császár jelenlétében előadták, akkor az előadás csúcs pontjánál hirtelen egy égi jelenség hatott rá, és ekkor hirtelen megváltoztatta a szöveget, kiszólt a közönséghez, hogy az ő dolga az egy új istennek a dicsőítése, a császár dicsőítése lett volna. Ő viszont innen kezdve Jézust dicsőítés, ő maga is hirdeti és vállalja a kereszténységet, a keresztény hitet. A katonák a színpadon természetesen rögtön rátámadtak, és miután nem vonta vissza ezt a vallomást, megmaradt az új hiténél, ezért kivégezték. Nagyon népszerű szent, tehát nagyon hamar emlékhelye is lett Rómában, a világ különböző pontjain is megtaláljuk az ő emlékhelyét. Nekem egy nagyon nagy ajándék volt most a tavasz folyamán, hogy egy születésnapi ajándékként eljuthattam Londonba is, és ott pedig a Corpus Christi templomba, ami a Covent Gardennél a színház közelében található, és ez egy Szent Genézius emlékhely is. A katolikus színházi dolgozóknak Angliában ez a temploma, úgymond a központja, a lelki központja, a hivatalos központja, a színészek templomaként is emlegetik, bár pár utcával arrébb van egy másik ugyanilyen színészek temploma, de ez az, ami különleges attól, hogy Szent Genéziusnak is emléket állít, és van egy külön mellékoltár, ahol az ő szobra is található, ott egy imát elmondhat a betérő a színházi művészekért. Tehát ez elég markánsan jelzi, hogy bizonyos kultúrkörökben az ő személye nagyon fontos. De pár éve Még II. János Pál pápa kezdeményezésére létrejött egy Szent Genézius imatársaság is, ami szintén azt szolgálja, hogy a színház és kicsit bővítve a film világában alkotókért imádkozzunk gondolatainkkal, imáinkkal segítsük őket.
Ahogy hallgatom önt, én párhuzamot vélek felfedezni Szent Pál élete és Szent Genézius között, hiszen Szent Pál is előző életében, meg nem tért életében üldözte a keresztényeket, aztán belőle is az egyik legnagyobb istenhívő szentünk lett.
Pontosan ezt szoktam én is mindig mondani, tulajdonképpen ennek a történetnek egy másik változata, ugyanúgy egy pillanat alatt történik egy hatás következtében ez a fordulat, tehát tulajdonképpen
a Pál fordulat
az ugye a Genézius történetére is teljesen igaz, ezt a vonulatot folytatja ez a történet, és ahogy mondtam, ugye nagyon sok helyen jelen van a színházi világban az ő tisztelete. Nálunk úgy nagyon nem került be a köztudatba. Született például dráma, Hevesi drámának a Császár és a komédiás című drámája, ez egy az egyben ezt a történetet dolgozza fel, és hát egy-két kis példát tudnánk mondani, de igazából nem került be úgy a hazai színházi köztudatban, a magyar köztudatban, mint ahogy mondjuk más területeknek a védőszentjei, gondolhatunk mondjuk Szent Flóriára, vagy ugye Szent Mártonra. Aki nem borász, vagy nem tűzoltó, az is tud ezekről a védőszentekről, akár egy Szent Márton napi ünnepségnek része is lehet, és én magam is egy pár éve találkoztam ennek a szentnek a alakjával, és úgy gondoltam, hogy ahogy szoktuk mondani, szükségünk van a védőszentekre, minden területen, az élet minden területén jó, hogyha érezzük az ő jelenlétüket, ha tudjuk kérni a segítségüket, ha tudunk velük beszélgetni. Úgymond a színházi világban például mindig el szoktam mondani, hogy Dajka Margitnak például Szent Antal volt a legkedvesebb szentje, mindig volt nála egy képi ábrázolás, egy képeslap Szent Antalról, és mesélte is az egyik színész kollégája, Horváth Károly, hogy amikor kimentek Rómába, és kérdezték, hogy mit hozzanak neki, akkor mondta, hogy egy Szent Antal, relikviát, Szent Antal. Éppen itt a Színész Múzeum állandó kiállításában látható is két ilyen kis Szent Antal relikvia Dajka Margit öltöző asztalán. Szóval fontosak a szentek az életünkben, és akkor úgy gondoltam, hogy itt a Színész Múzeum lehetőséget ad arra, hogy indítsunk el azt, hogy a köztudatba bekerülhessen az ő alakja, és hát igazából 3 éve indult a történet, amikor az első miskolci árszakra keretében, ráadásul a Királyi Magyarország, a mai Magyarország első magyar nyelvű külszínházának a 200. évfordulóján, tehát 2 ilyen jeles eseményhez kötődve jelentettem be azt, hogy elindítjuk a Genézius ünnepet. Feleségem Dobos Klára újságíró, illetve színművész lányom Mikita Dorka Júlia, akivel így 3-an együtt hoztuk létre tulajdonképpen alapítóként ezt az ünnepet. És ugye tavaly indult először a program. Tavaly például, ugye Genézius ünnep, mindig szó esik Genéziusról is, de természetesen nem csak az ő alakjával foglalkozunk itt, hiszen az egész ünnepi nap programok arról szólnak, hogy a hit és a művészet találkozásáról beszélgessünk, gondolkodjunk, ennek a példáin tudjunk elmélkedni. Tavaly például Shakespeare titkos hitéletéről volt szó, és egyelőre én szeretek alaposan építkezni, illetve mindig az emberléptékű dolgokat szeretem, tehát a monumentális dolgok az én személyiségemtől messze állnak, az emberlépték, ez nekem a kulcsszó. Úgyhogy egyelőre ez mindig egy ilyen egynapos ünnep, és itt a Színész Múzeumban, tehát itt rakjuk le. Itt raktuk le az alapköveket, és itt építjük a házat, vagy itt ültettük el a facsemetét, és szépen neveljük. Úgyhogy ez az ünnep egyelőre egy egynapos miskolci Színész Múzeumi ünnep, de biztos vagyok benne, hogy egy pár év múlt után ez egyre több helyszínen is egyre több közreműködővel fog megjelenni.
Légy varázsló Lehet Shakespeare vagy Brutus a gyilkos, Moriót játszhatsz, vagy Fredet a piszkos. Éjjelenként halsz meg is élsz a színen, síratsz és nevetsz a lelkedben mélyen. A falos függöny, a beszakadt padlót, otthonodnak érzed, és ez így van jó. Már azt sem tudod lassan, mint a külvilág, itt élet a reggel, a nap vagy éjszakád. Színház az egész világ, te is lehetsz benne, kórus és király. A smink semmit nem takar el, csak jársz tovább, ami kell. Színház az egész világ, te is lehetsz benne, kórus és király. A smink semmit nem takar el.
Beszéljünk akkor erről az idei egynapos ünnepről. Mikor lesz, és milyen programokkal színesítik az idei Szent Genézius ünnepet?
Szent Genéziusnak augusztus 25-e a napja, tehát mindig ehhez kötődő időpontot, dátumot keresünk. Idén ez augusztus 22-e pénteki. Na, péntek délutáni esemény lesz. Itt a Színész Múzeumban egyre tudatosabban figyelek arra, főleg az idős közönség miatt, hogy délutáni időpontokat találjunk, mert az idősebbek vagy kora, egészen kora estük jobban szeretik ezt, de figyelembe kell venni nyilvánvalóan a dolgozók igényeit is, akik hétköznapokon meg ugye esti dolgoznak, úgyhogy a péntek délután az, ami nálunk most egy bejáratott időpont lesz, hiszen akkor 2 óra után már egyből tudnak a dolgozók is hozzánk megérkezni, és a nyugdíjasoknak ez a délutáni időpont, este 6-7-ig, most még ugye világos van, ez egy jó időpont, úgyhogy ezen a délutánon 2 programelemből tevődik össze a Genézius ünnep. Először egy színházi promenádra várom az érdeklődőket 2 órától, ez egy belvárosi színházi séta. Ha azt mondjuk, hogy színház, Miskolc, nyilvánvalóan a színházi épület jut mindenkinek az eszébe, de miután ez egy több mint 200 éves színházi történet a miskolci, mondhatnánk akár 250-esnek is, ha a kezdetekig, a gyökerekig megyünk, ezért természetesen a belváros egészét átszövik a színházi emlékek. Elmegyünk egy épület előtt, és nem is gondolnánk, hogy ennek bizony köze van a színházhoz. Hát mondhatnám például a Minorita kollégiumot, a diák kollégiumot, az az egyik kezdőpontja a mi miskolci színház történetünknek. Éppen ezért onnan is indul a séta a Deák térbe, délután 2 órára várom az érdeklődőket, ott majd elmesélem, hogy miért is olyan fontos pont a Minorita kollégium, és haladunk a belvárosban, végig ugye Sötét kapu, ahol ugye a Csizmadias színben játszottak Dériniék. Megtudjuk, hogy a Csárdás királynő szövegkönyvírója, Béla Jenbak hol született Miskolcon, hogy nevelkedett. Természetesen az Avasi temetőt is érintjük, Latabár Endrejék sírja, kriptája kihagyhatatlan. Tehát egy szép kör teszünk, és közben érdekességeket mesélünk a miskolci színház születéséről, ami egyben a magyar színház születése is. Tehát amikor ugye végigvesszük ennek a kezdeti időszaknak a főszereplőit, akár Dérinét, Jókainét, Egressit, Latabárokat, bárkit, akkor rájövünk arra, hogy gyakorlatilag ez egy bölcsőhely, a magyar színház alapköveit, például a zenész színjátszásnak, operának, operetnek az alapköveit többek között ebben a városban tették le. Volt idő, amikor Miskolc vitt például operát, az első operát, a Béla futását, Pergő Celesztin Miskolc igazgatóként vitte fel Pestre. Latabár Endre pedig a francia operettet itthonosította meg alapvetően Miskolcon és Kassán, tehát tulajdonképpen az operett játszásnak is egy jelindítója. Tehát önképpen ezek az érdekességek derülnek majd ki a színházi séta folyamán, és akkor visszaérünk a Színész Múzeumba, és itt pedig 5 órától lesz majd egy előadásom, Mezei Mária szeretett színháza. Ez a címe az előadásnak. Remek komikaként ismeri ugye a közönség, remek filmszínésznőként, tehát jó pár filmjét látni, emlékezhetünk a sanzonjaira és a különleges hangjára. Ő fiatalon, főleg filmeken a Vámpa, Végzett asszony, a Nagy Gőgös úriasszony karaktereket hozta, illetve a háború utáni filmekben és az Édesannában például ezt a karaktert hozta. Nyilvánvalóan ezzel nagyon sokan azonosították, mert a nagy közönség sokszor azonosítja a színészt a színpadi, vagy pláne a filmes karakterekkel, amikor ugyan fogalma nincs, hogy egyébként az a színész a valóságban milyen. Tehát tudnánk jó pár karakterszínészt mondani, aki mindig ilyen negatív figurákat játszott, és közben csupa szívlélek volt, és mindenki dicsérte őket, hogy milyen jó emberek.
De ez is mutatja azt, hogy mennyire jól játssza a szerepét, hogy el tudja hitetni a nézőközönséggel, hogy ő bizony olyan típusú ember.
Szóval kevesen tudják, egyébként a VAM szerepkört, megjegyzem, a Végzett asszony a szerepkört is itt Miskolcon köszönhette magának Mezei Mária, egy színházi kis idézőjelbe téve baleset következtében. Ezt el fogom megint mesélni majd a előadáson, hogy mitől lett a Végzett asszonya, kinek köszönhető, hogy ő lett a Végzett asszonya. Na most ebből a szerepkörből nyilvánvalóan nem derült ki azt, hogy ő nagyon hívő művész volt, és hát ahogy említettük, ugye a történetekben Genéziuszt vagy Paulust, tulajdonképpen konkrét élmények hatására lett nagyon mélyen hívő ember Mezei Mária. Előtte sem volt nyilvánvalóan vallás ellenes személyiség, de konkrétan a második világháborús események hatására erősödött meg benne a Krisztus hit, és lett nagyon erős hívő. Őt aztán ugye a betegség leparancsolta a színpadról, ekkor írta a többek között sok olyan írását, amely ugye olvasható is, és tulajdonképpen ekkor fogalmazódott meg benne, ezt a kifejezést használta végül, hogy a szeretett színház, és nagyon sokat mesélt, nagyon sokat beszélt erről. Tehát tulajdonképpen ebben az előadásban majd ezt az utat járjuk végig, hogy egy színésznőnek az életében a hit az hogyan lesz meghatározva, és az egész gondolkodásmódját, művészetét hogyan befolyásolja, hogyan határozza meg. A művésznő alakjának felidézésében dr. Hortai Rita lesz a segítségemre, ő fogja majd felolvasni Mezei Mária vallomásait.
Bennem még él egy olyan régi emlék, amikor láttam egy televíziós beszélgetést vele, már nagyon nagy beteg volt, hófehér ruhában olyan csodálatosan elmondott egy verset. Nem tudom már megmondani pontosan, hogy mely verset. Látszódott rajta a betegség, de még ott is színész tudott lenni, és abban a versbe beleadta szívét, lelkét. Nekem egy ilyen emlék jut vele kapcsolatosan eszembe.
Nagyon sokunknak, hiszen ez az utolsó emlékünk is a színésznőről. Ekkor ő már évek óta nem játszott. Ez a felvétel, ez a fellépés, ez a Veszprémi TV találkozó gála műsorán történt. Ugye annak idején a tévéseknek ez egy nagy fesztiválja volt, nem csak a Miskolci Fesztivál, itt ugye a riportfilmeket, dokumentumfilmeket játszották, Veszprémben a játékfilmeket, azoknak volt a találkozója, és ennek a gálának a fellépője volt, úgyhogy sok éven keresztül nem lépett fel, mert ő végig ugye lélegeztető géphez volt kötve, és vállalta ezt, és megint csak árulkodó, hogy mit mondott el, Babits Mihálynak az Ima gyermek hangra című versét mondta, ami megint egy művészi árspolitika, és nem csak művészi, hanem emberi hitvallás is, és hiszen ez egy gyönyörű, valóban ima. Hát a legszebb befejezést mondhatom egy pályának, egy ilyen imával, egy ilyen verssel elköszönni, és valóban ugye a hófehér ruha, mint egy égi jelenség, mint egy égi küldött egy angyal, és ott egy kis kereszt a nyakában, a ruha egyetlen hangsúlyos eleme, tehát egy gyönyörű, nagyon szép, megindító, megható lezárása és összegzése volt egyben az ő életútjának is.
Akikben felkeltettük az érdeklődést az idei miskolci Szent Genézius ünnep iránt, legyen olyan kedves, ismételjük el a legfontosabbakat. Hova és mikorra várják az érdeklődőket?
Augusztus 22-e, péntek, délután 2 órakor várom a Deák térre azokat, akik velem vállalnak egy érzgalmas belvárosi színházi sétát, és 5 órától pedig itt a Színész Múzeumban Mezei Mária Szeretett Színháza címen hallhatnak majd egy előadást. Elmondom még azt is, hogy érdemes regisztrálni előzetesen. Egyrészt az e-mail címünkön, ez egy egyszerű gmail komos cím, színészmúzeum.miskolc minden kisbetűvel, illetve a telefonszámunk, amit megtalálnak a internetes közösségi oldalakon, múzeumi honlapon. Maga a rendezvény az belépőjeggyel látogatható. Nem csak regisztrációra van lehetőség, akinek egyszerűbb, az már előzetesben itt a Színészmúzeum épületében meg tudja a jegyét váltani.
Köszönöm szépen a beszélgetést Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színészmúzeum muzeológusának.
Én köszönöm az érdeklődést, szeretettel várok mindenkit.
Ha érzed a varázsos illatot, a parfümmel kever masztik szagot, csak érintsd meg a függöny bársonyát, és rájössz, hogy nincs ennél szebb világ. A reflektor szebben süt, mint a nap, a színészbe járónál az ócskapat, a zsinór padlás a fejed felett, a mennyország ennél szebb nem lehet. A pompás vagy a kopott színpalak, a süllyesztő a vén színpad alatt, a sugójuk ásítozva néz feléd, a zenekar próbál egy új zenét. Úgy lehet, hogy ez csupán képzelet, itt nincsen hazugság, csak képzeled. Ki egyszer a szívét adta oda, a színház nélkül nem élhet soha.
Júniusban volt még a Harlekin Bábszínháznak a szokásos évadzáró társulati ülése, ahol mondhatom, hogy holt versenyben voltatok ketten az évad bábszínészei Nánási Ágival, és most aki itt van velem a stúdióban, Mészáros Anna Mária, de ugye mindig Pancsának szólítunk, úgyhogy Pancsának hívlak, de a lényeg az, hogy te Mészáros Anna Mária vagy hivatalos neveden. Természetesen majd a Nánási Ágit is bemutatom a hallgatóknak, de nyár van, nehezebb most összeegyeztetni, de örülök, hogy most te itt vagy, nyaralásról hazatérve, úgyhogy találkoztunk, hogy üdvözöllek a stúdióban.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Volt már nekünk korábban is riport. Millió meg egy előadásnak szereplője vagy már, hiszen nagyon-nagyon régóta itt vagy a Bábszínházban. Minimum 10 éve van? Azt
minimum 10, és igen, én kiszámoltam, mert ezzel mindig bajban vagyok, hogy én pontosan mikor is kezdtem itt, és a 2013-14-es évadban.
Hát akkor az már most a 13-at kezded majd szeptembertől.
Bizony.
Akkor jó régóta. Hát a tapasztalat azért már ennyi idő után megvan, de az, hogy egyáltalán te 12 éve az Egri Bábszínházhoz kerültél, tehát már Bábszínházból kerültél, vagy ha még visszamegyünk a történetben, mi hozott téged erre a pályára? Tehát ilyen mély benyomást tettek rád ezek a gyerekkori báb előadások, amiken voltál szüleiddel, nagyszülőkkel?
Nos, az az igazság, hogy én nem nagyon emlékszem rá, hogy lettem volna ilyen bábos előadáson gyerekként. Sok előadást néztem meg, ugyanis nekem a testvérem is színészi pályán dolgozik, és mikor neki voltak vizsgaelőadásai, vagy amikor ő már színházban szerepelt, akkor nagyon sok előadást néztünk meg a szüleimmel, tehát alapvetően a színészi pálya, az, hogy ez engem érdekel, az el tudom képzelni, hogy ez innen indulhatott.
Ki a te testvéred?
Mészáros Tibornak hívják.
És ő hol játszik?
Kaposváron dolgozik, a Kaposvári Csiki Gergely Színházban. És amikor én elhatároztam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, akkor az első kiszemelt állomás egyébként a Színház és Filmművészeti Egyetem volt, de hát ahhoz még kellett egy pár lépcsőfokot megtenni. Úgyhogy amikor általános iskolából kellett tovább menni középiskolába, akkor én megtaláltam néhány középiskolát, és ami a legszimpatikusabb volt számomra, az a Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumnak az irodalmi dráma tagozata, és hát azt kell tudni, hogy édesanyám szerintem egy kicsit nehezen fogadta azt, hogy én egy olyan iskolába szeretnék menni, ami nem helyben van.
Mert hogy te honnan származol?
Én Gyoma Endrődi vagyok.
Gyoma Endrődi vagy.
És szerintem neki az volt az elképzelése, hogy én még akkor a középiskolai éveim mert ott töltöm Gyomendrődön, de engem annyira érdekelt ez az iskola és ez a pálya, hogy nagyon eltökélt voltam abban, hogy én oda szeretnék járni. Ez azzal is járt egyébként, hogy nekünk kollégiumban kellett élnünk ez alatt a 4 év alatt, ami nagyon-nagyon meghatározó számomra, tehát én gyakorlatilag az osztálytársaimmal életvitelszerűen éltem, működtem együtt.
Ez a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium az elképesztő kultikus ugródeszkája a mai magyar színész társadalomnak. Tehát én nem is tudom, hogy mikor alapították ezt az iskolát, de az biztos, hogy tehát mondjuk Egerből a Feszbaum Béla is, tudom, hogy már 14 éves korától oda ment. Nekem is volt osztálytársam, aki amúgy oda ment, bár mondjuk talán ő nem ott végzett, de ugye most, hogy Heves vármegyét nézzük, akkor a Nárai Erika, aki ugye még Nagy Erika néven futott, ő Egercseniből, de oda járt. Tehát a 80-as években már biztos, hogy működött, és én azt gondolom, hogy talán akár a 70-es évektől, de ebben nem vagyok én sem tájékozott, de hogy nagyon sok mindenki, ugye vagy a Budapesti Vörösmarty Gimnázium drámatagozata, aki mondjuk pesti volt, vagy pedig ez a Szentes volt. Ez a drámatagozat, ez mitől olyan varázslatos tényleg? Mert nem olyan rég volt a tévében egy dokumentumfilm erről, hogy ugye volt szentesi diákok, és hogy ez tényleg ilyen élethosszig tartó kapcsolatokat is szül.
Igen, így szoktuk beszélni, amikor valamilyen úton módon összefutunk drámai tagozatosokkal így az országban, a világban, hogy olyan, mint hogyha valahogy így megéreznénk azt, hogy te is oda jártál, uh-huh. és amikor ki is derül, akkor valahogy itt tényleg van egy olyan kapocs, hogy így, na, hogy azt tudjuk, hogy az a 4 év az milyen meghatározó volt mindenki számára. Nekem azért volt szimpatikus most, hogyha így visszaemlékszem, amikor mentünk nyílt napra, és akkor a felettünk lévő osztály csinált egy ilyen bemutató órát. Én nekem azt tetszett meg benne, hogy nagyon közvetlen, nagyon játékos és nagyon szeretetteljes, és egyébként azt az iskola így szokta is így hangoztatni magáról, hogy ez nem kifejezetten színészképző, hanem valahogy a emberi oldalát szeretnék megfogalmazni és megfogni a dolgoknak, tehát hogy nekem is egyébként nagyon sok osztálytársam például nem színészi pályán vagy művészeti pályán helyezkedett el, de az a szemlélet, amit ott kapott, azt úgy gondolom, hogy így tovább tudja vinni abba a szakmába. Igen, így van.
Megpróbáltad a Színház és Filmművészeti Egyetemet. Igen, sokan vannak, szerintem itt a Bábszínházban is talán többőtökkel beszéltem erről, hogy megpróbálják, ha elsőre nem sikerül másodszor. Én olyat is hallottam már, nem innen, talán máson, azt hiszem, hogy volt olyan, aki annyira nem adta fel, hogy negyedjére vették fel, tehát hogy igen, ebben is mi az a lélektani határa, ameddig az ember próbálkozik. Tehát, hogy te megpróbáltad, elsőre akkor nem sikerült.
Nem sikerült, de én az első évemben jutottam tovább Budapesten is, meg Kaposvárott is a másodrostára. Igen, de szerintem akkor még nagyon-nagyon fiatal voltam. Nálam is volt ez, hogy azért azzal érveltek, hogy azért még fiatal vagyok, és még van mit tanulni. Második évben próbáltam meg még. Igen, akkor már a Kelet István Művészeti Iskolába jártam Budapestre. És azt hiszem, hogy a harmadik évet hagytam ki valami miatt, akkor ilyen nagyon dacos korszakomban voltam, hogy na jó van, akkor én itt ezt befejeztem.
Igen.
És talán, mintha igen, negyedjére pedig azért próbáltam meg, mert akkor indult bábos képzés, tehát akkor indult bábszak, és az volt az én utolsó évem a Kimiben, de nem sikerült elhelyezkedni, és akkor nekem jött egy év, amikor teljesen mással kezdtem foglalkozni, és ez alatt, az egy év alatt próbáltam elhitetni magammal, hogy működni is fog a B pálya, vagy a B opció, a teljesen más, de mikor egyébként nagyon érdekes az élet, amikor a legjobban, hát mondhatjuk, hogy mély ponton voltam azzal kapcsolatban, hogy hú, pedig mégiscsak ehhez húzna a szívem, na akkor jött felkérés Egerből, vagy hát pontosabban hirdettek státuszt, illetve meghallgatást, és akkor én erről tudomást szereztem, akkor sikerült itt elhelyezkednem Egerben, és ezzel együtt jött az a lehetőség is, hogy Marosvásárhelyre lehet jelentkezni a Művészeti Egyetemre, bábszakra.
És akkor te oda jártál, igen, hogy ott végeztél. Ott végzett a Réka is, ugye? Az
így van. Igen.
A mesterszakot ott végezte. Tehát tulajdonképpen akkor a fő csapás irány az a színészet lett volna, igen, de már a bábszínész szakon is akár gondolkoztál volna, benne volt ez is valamilyen szinten a művészeti pakliban.
Az ott kimaradt, igen, egy gondolat, hogy igazából a Kimiben, a Kelet István Művészeti Iskolában jött ez az impulzus, hogy a bábozás is érdekelne. Ugyanis ott az első évben volt lehetőségünk tanulni, és ilyen bábos alapokat megismerni, és így akkor jöttünk rá szerintem többen, hogy ez mennyire sokrétű és sokszínű kifejezési forma, hogy ezzel mennyi mindent meg lehet csinálni, és mennyi ágazata van
a mennyivel nehezebb akár nekem. Nem, nekem, aki tudod, a nézőtéren voltam még annó, amikor a gyerekek kicsik voltak, tehát, hogy a prózai színész az jön, megy, mondja a monológiát, vagy dialógusát, és táncol esetleg, vagy énekel. Ti meg ezt mind-mind csináljátok, plusz még a bábot mozgatjátok, hol hátulról, hol felfelé, hol lehajolva, tehát hogy fizikálisan is tényleg elképesztő, ezt amúgy szoktam mondani a többieknek is, és most a keletit, ahogy mondod, oda is többen jártat, tehát már onnan is ismertétek egymást egy pár
Igen, utokkal. Csak más évfolyamba jártunk, én oda Rékával egy évfolyamba jártam, vagy egy osztályba jártunk végig, Csabi járt kettővel alattunk, remélem nem mondok butaságot, Böbbe járt egy évvel alattunk, úgyhogy és országszerte egyébként többen vagyunk. A Kimiből.
Keleti és a művészeti iskola, akkor az nektek az közös fészek alja.
Igen, lehet így mondani, és azon belül is a Kolibri Színháznak a stúdiója, ahova mi másodévtől jártunk.
Tehát akkor te, amikor ide már erre a hirdetésre jelentkeztél, akkor már volt bábszínházi tapasztalatod így a Gimi révén, de amikor egyáltalán belecsöppen az ember, és tényleg 12 éve, amikor ide kerültél, és először kellett egy új előadást megcsinálni, hogy na tényleg akkor itt most nem csak én vagyok a színpadon, hanem bizony az a báb is kicsi, nagy, újjal mozgatom, egész testtel mozgatom, tehát hogy abban az első adásban emlékszel erre, hogy hogy érezted magad?
Nem is kifejezetten, szerintem a bábozás miatt éreztem magam frusztrálva, azért ezt nem mondom, hogy hú, rossz élmény volt, hanem hogy na ez az első munkahelyem, és hogy ez az előadás, amit csinálunk, hogy ez idézőjelben ez nem csak egy vizsga, amit egyszer vagy kétszer meg kell mutatni, és akkor arra kapunk jegyet, meg értékelést, hanem hogy ezt így akkor így rendszeresen fogjuk csinálni gyerekeknek, embereknek, ez pénzt kapok, nyilván nem a pénz a lényeg ebben, csak hogy ez egy munka lett, ez egy megélhetés lett, ez egy hivatás lesz, és hogy már úgy állok a próba folyamatban, hogy természetesen ott van a rendező, aki instruál, és persze mi segítjük egymást a színpadon, de hogy elvileg én már úgy állok ott, hogy én már tudom a dolgom, én már tényleg egy felnőtt ember vagyok, aki tudja, hogy mit, hogy kell csinálni, és azért megmondom őszintén, hogy ebben volt némi zavartságom, hogy akkor nekem hogy is kell viselkedni, vagy akkor mi is az a tudás, amivel én rendelkezem.
Hogy fogod megtanulni az együttmozgást a bábbal például?
Igen, akár? Mert persze tényleg nagyon sokféle technikával találkoztunk. Volt, amelyikkel mérhatóbban, volt, amelyikkel érintőlegesebben a tanulmányaink során, de hát nagyon sok bábtípussal itt ismerkedtem meg, és igazából, mint hogy nyilván minden szakmában el lehet mondani, hogy ez egy örök tanuló folyamat, és mindig kap az ember új lehetőségeket, de itt tényleg ennek azt gondolom, hogy az a szépsége, hogy minden előadásban kapunk egy teljesen új bábot, amivel meg kell ismerkedni, és amivel össze kell hangolódni, még hogyha ugyanolyan bábtípusról is beszélünk, nincs két egyforma.
Igen, mert hogy például belegondol az ember abban, bár mondjuk itt ugyanúgy csináltak ugye ilyen tantermi előadásokat, akár egy
napszó. Középiskolásoknak volt Hamlet, igen, azt a második.
Tehát, hogy mondjuk van egy Hamlet, nem tudom, itt a Gárdonyi Színházban is volt, vagy Pesten bármelyik színházban, ott a színész, ugye a karakterrel így mentálisan kell, hogy azonosuljon, meg hát ugye a jelmezével, de itt meg, hogyha mondjuk van egy Hamlet, tehát a bábba kell lelket öntened. Valahogy ezt így képzelem én így el külső szemmel.
Igen. Most az jutott eszembe, mikor én Marosvásárhelyen végeztem, és a szakdolgozati témám egyébként pont erről szólt, hogy ez is volt a címe, hogy ki mozgat kit, hogy a báb engem, vagy én a bábot.
És ki? Milyen választ találtál saját magadnak a kutatásaidban?
Hát ez egy nagyon érdekes...
Nyitva maradt kérdés.
Egyébként mondhatni, hogy egy kicsit nyitva maradt kérdés, mert ez egy nagyon érdekes kettőség, hogy ott nyilván van egy meghatározott karakter, aki úgymond irányt mutat nekem, tehát hogy ahogy kinéz a bába, hogy a bábtervező megtervezi, és ahogy a bábkészítő kivitelezik, az ad már egy irányt, hogy így milyen hangkarakterbe gondolkodjon az ember, például, de nyilván meghatározza, mint természetesen a prózai színházi előadásoknál is a szövegkönyv, a történet, a rendező, hogy milyen karakterben kell gondolkodni, de mondhatjuk, hogy végülis egy szempontból több irányú segítség, mert van egy vizuális irány, amihez úgymond alkalmazkodni kell, de ezt nyilván én töltöm fel saját magamból, saját érzéseimből, saját gondolataimmal, a belső tulajdonságokkal.
nem lehet a 12 évet 20 percbe összesűríteni, de hogyha bármilyen okból kifölg, és nem azt kérdezem, hogy melyik volt a legkedvesebb, hanem melyek voltak azok a legemlékezetesebb előadásaid, mondjuk, hogyha hármat kellene felsorolni az elmúlt 12 évből, aminek valamiért különleges emlék volt, valami nagyon pluszt adott a szakmaiságodhoz akár. Most például ugye ennek az évadnak is nem véletlenül választották, de ezt gondolom, hogy a Szűcs Réka ezen az évad záró társulat ülésen megindokolt, hogy mondjuk miért lettetek ti ugye az Ágival az évad színészei, tehát ugye mit tettetek le az asztalra. Tehát ilyenekre gondolok, hogy tényleg ami személyes büszkeséged, akár az életed olyan szakaszában volt, amikor sokat adott neked. Mondjuk most mondtam hármat, de kettőt is mondhatsz, meg négyet is, hogy úgy érzed.
Köszönöm szépen, igen, kapásból el is kezdtem gondolkodni, miközben beszélt, hogy hú, na, akkor melyiket is emeljem ki. Egyébként érdekes ez, mert pont valamiért nyilván abból kifolyólag, hogy az első években tanul az ember a legtöbbet. Pont a, hát mondjuk így a második évadom jutott eszembe, hogy szó esett a Hamletről, és az be is ugrott, hogy hú, igen, az én voltam Gertrude. És az olyan szempontból volt érdekes, hogy bábtechnikailag, hogy ott több szinten mozgott a szerep megformálás, tehát voltunk kis bábbal, kis búrakú asztali bábbal is kellett játszani, illetve volt testre szerelhető báb, és azzal úgy intenzívebben akkor foglalkoztam először. Ez volt bábtechnikailag érdekes, szerep megformálásban pedig az, hogy emlékszem rá, hogy abban az előadásban éreztem meg először igazán, amikor így arról a bizonyos ilyen kontrollvesztés határól beszélgetünk. Tehát, hogy emlékszem, hogy akkor én így nagyon lemélyültem abban a szerepben, de úgy, hogy emlékszem, hogy sétáltam hazafele a próbáról, és így azon gondolkoztam a szerepből, hogy amúgy, ha ez egy emberrel tényleg megtörténik, ami ebben az előadásban, hogy az hogy lehet. És hogy emlékszem, hogy mondtam az egyik kollégámnak, aki vendégszínész volt akkor nálunk, és ő volt a párom ebben az előadásban. Ilyen kérdéseket mondtam neki, hogy úristen, mit tettünk? Mit tettünk ezzel a Hamlettel? Mi? És így nézettem, hogy jól érzed magad? És így, fú, ott lényeg az, hogy ott meg kellett tanulni, hogy jó, hogy kell kilépni egy szerepből, hogy kell úgy beosztani az energiákat, meg a gondolatokat, hogy azért ne maradjon benne az ember, de azért tudja is hitelesen hozni azt, amit kell. Illetve, hát ebből az évadból van egy számomra nagyon kedves szerep, ami nagyon sokáig elkísért mindannyiunkat, akik szerepeltünk az előadásban, az a Dzsungelkönyve volt, ami egyrésztről azért kedves számomra, mert emlékszem, hogy óvodáskoromban én rongyosra hallgattam a Dzsungelkönyve kazettát, és valahol volt egy ilyen titkos vágyam, hogy hú, egyszer egy Dzsungelkönyvében nagyon jó lenne szerepelni, annak ellenére, hogy egyébként én nem vagyok egy kifejezetten ilyen musicales alkat.
De szereted amúgy a zenés produkciókat?
Tehát... Nagyon szeretem egyébként, mert nagyon szeretek egyébként énekelni.
Nem, tehát, hogy a musical műfaja...
Igen, nem az a műfaj annyira nem. Uh-huh. Én jobban szeretem talán, úgymond, az ilyen elvontabb, alternatívabb előadásokat. De ez a szerep nagyon fontos volt számomra.
Bagira voltál, hát igen, az anya.
Igen.
Ugye a Víg Színházban Igó Éva volt, hogy tulajdonképpen ő a Maugli anyja, ugye az Ádori Szilárd. Őre emlékszem kifejezetten, meg ugye a Csabit emlegetem sokat, ő volt Sirkán.
Igen.
Ká a kígyó.
Bence Móni volt először, és akkor utána vett át ő a Nánási
Ági. Azt már szerintem nem látta. És Balú volt.
Snopszki Marci volt először, amikor még itt dolgozott.
Igen, őre már nem beleláttam.
És tőle pedig Herény János vette át.
Jani, akkor lehet. Tényleg a Jani, ő is itt volt sokáig, és ő már teljesen más irányba ment.
Igen, ők elköltöztek külföldre.
Igen. Szóval a Dzsungel, igen, a Hamlet...
Igen, a Bagira is ilyen szempontból volt meghatározó, mert emlékszem, hogy így magamba is tettem fel kérdéseket ezzel a szerepkörrel kapcsolatban, mert hogy nyilván mindegyiket, csak hogy igen, hogy annál is arra emlékszem, hogy tanultam a szöveget, és sírtam közben, ahogy így átfutott rajtam az, hogy na igen, az ember mégiscsak elküldi azt a gyereket, aki már nem a saját gyereke, de mégis gyerekeként szereti, de mindegy, szóval hogy azt éreztem, hogy abban az évadban így jutottak ilyen súlyos kérdések és gondolatok. Igen, amit kapásból tudnék mondani, az a Pompom meséi, azt nagyon-nagyon szerettem. Sokáig is játszottuk. Sok minden voltam, és ez ezért is volt számomra izgalmas.
Aha, jaj, igen, az a sok karakteres, igen. Több igen. Mindenki volt minden benne.
Igen. Többek között Bogyókutya, az ásító szörnyeteg, festéktű szentű habcibenő, meg a cipő igrek közül a jobb cipő.
Igen, igen, mert ugye tehát ezt a Réka
írta, rendezte,
vagy rendezte, vagy bemütött bele plusz karaktereket, ugye a általunk ismert 80-as évekbeli meséhez képest, mert ugye mi még Pomponon is egyebek mellett felnőttünk, meg ugye egy csomó mindenkin. Szóval hogy ezek az előadások meghatározóak voltak, meg ahogy így most említett, hogy például a dzsungelkönyve szereptanulásnál is érted, de alapvetően egy igazi színész, én azt gondolom, hogy úgy tud igazi színész lenni, hogy annyira emocionális tényleg, hogy így nem azt mondom, hogy halljon bele a szerepében, meg hogyha dráma van is, meg ha a végén halljon meg ő is, és akkor utána térjen észhez, de hogy, szóval, hogy egyszerűen muszáj egyé válni azzal, amit csinál, mert hogy úgy leszel hiteles, és igen, most ilyenkor mondhatná az ember, meg talán az, aki nem gyakran jár bábszínházba, hogy hát a báb, az, ott a bábokon van a lényeg, de ez nem így van, mert akik mi így szülők sokat voltunk, látom az arcotokon, a mozgásotokon, mindeneteken, hogy ti ugyanúgy benne vagytok és élitek át az egész karaktert, szóval, hogy azért mondom, én nekem ti bábszínészek tényleg egy ilyen nagyon magas polcon vagytok, ezt ahogy említettem, hogy a többieknek is mindig mondom, mert szóval, hogy nektek ott van pluszban az a báb, tök mindegy, hogy milyen technikát alkalmaztok, de hogy ugye ilyen kohézió legyen így mindenben együtt, mert hogy azért szanaszét is mehet az egész, hogy most a jobb kézzel a bal sarkat, vagy hogy fogod, vagy hogy húzod, vagy nem tudom, hogy ezeket hogy tanítják, vagy az egyetemen tanítják külön, vagy ehhez az élet kell, meg a gyakorlat, hogy szakszerűen mozgasd azt a bábot, ez is olyan érdekes.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Igazából, amit egyébként még elmondhatnék mondjuk erről a szakmán, én pont ezt szeretem benne, ezt az együttműködést, hogy tényleg mindenki számít, és ahogy mondtad, hogy tényleg az a sarok megmozdítás is, és hogyha attól függetlenül, hogy nem én viszem a fő karaktert, attól függetlenül nagyon szeretek Unterman is lenni, és így együtt mozogni a többiekkel, és ez nagyon-nagyon fontos számomra, ez a fajta együttműködés.
Most csak így a beszélgetés végén tényleg, hogyha ezt az utolsó 2024-25-ös évadot felidézzük, itt akkor mely előadásokban alkottál maradandót, hogy itt most per pillanat az évad színészeként beszélgetünk?
Egyik volt az én is a cseresznyefában, voltam Mafalda.
A kislány?
A kislány, aki elveszti a látását.
Igen, ez egy érzékenyítő előadás. Például igen. Látod, ezek olyan érdekes, hogy az érzékenység, nem ők vízlélek, de hogy vannak olyan előadások, amiket például én már lehet, hogy nem bírnék. Azt gondolom, vagy azért, mert anya vagyok. A Ne engedj el című előadásotokat, azt ugye én filmben láttam, nem olvastam még el regényben, engem azt teljesen kikészített, úgyhogy engem hiába hívtak Szilárdék, én azt mondtam, hogy ne haragudjatok, ezt nem biztos, hogy ezt nem, erre most nem vagyok. Amúgy a két gyerekem ment el megnézni, és a lányom is sírva jött ki onnan. Én nem, direkt nem mondtam nekik, hogy miről szól, de szóval, hogy tehát az ember ezt így tényleg átérzi, felfogja, azonosul az egésszel, akkor tényleg lelkileg hát fel is emel, meg le is tud döngetni egy előadás, én azt gondolom, de mindegy, szóval nem az én érzéseimről, nem a tiéd, tehát én is a cseresznyefa, nem tudom, azt mennyire viseled meg lelkileg téged.
Hát voltak a próba folyamatban ott is önök, amikor így elsőtem nagyon,
magad.
Igen, meg ledobódtam, persze volt ott sírás, igen.
A Ne engedj el, te voltál benne?
Igen.
A szerelmi háromszög egy.
Igen.
Ja, mert hogy a Rékával voltatok egy.
Igen.
Hát minden el is.
Igen, ebben az évadban így kijutottak ezek a mélyebb dolgok.
Nekem a rendező, az Orsi azt mondta, hogy hát ezt az egészet úgy kell felfogni, mint amikor az ember egy skifit végignéz, és oké, de az ember attól függ, milyen élethelyzetben nincs, tehát ha nem lenne gyerekem, vagy már nagy gyerekem lenne, lehet, hogy másképp értelmezném az egészet, tehát hogy szerintem ezek élethelyzetfüggő dolgok is.
Biztosan, meg szerintem azért más az, amikor az ember itt megnéz egy előadást, aminek nem volt mondjuk benne az elemző folyamatában, vagy nem volt benne úgy több hétig, hogy azért nekünk nyilván ez az érzelmi része mellett ezek technikai kérdések is, meg technikai feladatok. És azért, amikor vannak nyilván olyan próbák, amikor ezeken a technikai dolgokon van a hangsúly, akkor azért úgy hát, hogy mondjam, távolabb tudja tartani az ember magától a témát, vagy amikor mondjuk túl van az ember az olvasó próbán, meg azon, hogy kielemeztük, hogy hú, azért itt mikről van szó. Hát, hogy mondjam, hogy tovább tud lépni az ember abba, hogy oké, akkor hát ezt most meg kell csinálni. Aztán persze vannak a próbák alatt olyanok, amikor tényleg az ember annyira, amikor eljut arra a pontra, hogy tényleg így megérzi az egészet, Tehát, hogy úristen, én mibe is vagyok benne, mibe van benne ez a karakter, mibe vannak benne a társaim, és hogy mi egymással mit csinálunk, és milyen helyzetben vagyunk, hogy igen, ott azért van egy ilyen nagy sok hatás, szerintem alkotó és résztvevőként is. De amikor ez mondjuk el is készül, és ezt így először megkapja egy néző, akkor azt elhiszem, hogy az akkor nagy sokként ér. Tehát, hogy mondjuk nekünk azért a 4 hét alatt van időnk feldolgozni.
Hát, hogy ne. Hogy a egyik oldal, meg a másik oldal ezeket másképp látja, mert ugye mi a kész darabot látjuk. Igen. A mondani valóval, ti meg tényleg technikailag, felkészülésileg, az egész próba folyamatnak a csinyával, vinyával, kinyával, bajával, mindennel, tehát nyilván biztos, hogy az is egy más. Szóval, hogy cseresznyefa, ne engedj el. Mi volt még ebben az évadban?
Én nagyon próbálok gondolkodni, mert sok volt az átvit.
Úgy bemutató lett, hogy régiek repertoáron maradtak.
Igen, igen, a tantermikből többet Antigonét vittük, volt Cirókamaróka,
padlás
természetesen. Igen, igen, a kölyök szerepe az
igen,
enyém.
Igen.
Nem, ez is egy nagyon kedves. Én
annak
nagyon
ellenére musical.
Igen, igen, de szerintem tehát, hogy meg lehet úgy csinálni egy musicalt, hogy számomra is tetsző legyen, meg más az egyébként ebben is, amikor az ember szerintem így szerepel benne, mert akkor annyira másra koncentrál. Itt például tényleg a technikai részére nagyon nagy hangsúly van fektetve a zenei részek mellett. Tehát, hogy ott azért mondhatom, hogy tényleg nagy energia befektetés azokat a marionetteket megmozgatni, meg végig színen lenni.
Igen, meg rúgatni lefelé, ugye, mert fent
igen, vagyok. Igen.
Egyetlen egy kérdésem van, mert még tudnék egy csomó mindent, csak itt közben nézem az órát, és sajnos így véges az adásidő. Mi a jövő képet? Tehát hogy képzeled el magad mondjuk egy 10 vagy 15 év múlva? Tehát a bábszínészi pályán szerinted?
Jaj, ez a kérdés, akkor igen. Mert kicsit megijedtem, mert voltak különböző élethelyzetek, amikor így válaszolni kellett, vagy le kellett írni, még tanulókorunkban, és ez az úristen, mi lesz velem 10 év múlva?
Szigorúan szakmailag.
Hát kérdezem. Nagyon bízom benne. Persze azért, nem tudom, őszinte leszek, hogy így volt már, hogy megfordult a fejembe, hogy bár nem vagyok idős, de hogy azért mondjuk lehet, hogy ehhez a szakmához már elkezdenek majd jönni a testi korlátok már, mint hogy tényleg azért nagyon meg vagyunk mozgatva, és erre nagyon kell figyelni, és erre a színház is nagyon figyel, meg mi is egyénenként nagyon figyelünk, hogy karban tartsuk magunkat, de azért persze, hogy elő szokott fordulni, azért megfordul a fejembe, hogy mit tudom én, 40-50-60, igen, hogy meddig lehet.
Sem, mondjuk már a derekad nem bírja, vagy a valami.
Igen, vagy hogy fogok tudni játszani hitelesen szerepet. És közben én azt gondolom egyébként, hogy nagyon át tud alakulni a színpadon az ember, meg hogyha az ember elfogadja a kontextusát egy előadásnak, hogy tehát, hogy abszolút tudok menni azzal, hogy mondjuk egy fiatalabb szerepet, vagy karaktert egy idősebb szereplő játszom, vagy egy idősebb nő, vagy férfi. Tehát, hogy én ezt abszolút el tudom fogadni, de azért, a lényeg, hogy azért megfordult a fejembe, hogy azért meddig lehet ezt csinálni.
Biztos, hogy a bábszínészet, tehát fizikálisan azért ugye bele kell adni, meg a mozgatásban, meg mindenbe, de ugye van egy csomó olyan előadás, amikor meg totál teljesen háttérben vagytok, nem látszótok, de amúgy szerintem az, hogy valaki 60 évesen mozgat egy bábot, vagy 20 évesen, az mondjuk a gyerek nézőt nem fogja annyira érdekelni.
Igen.
Mondjuk szerintem egy táncművész nőnek szerintem hamarabb van az, mert lehet, hogy bírja fizikálisan, csak kérdés, hogy például meddig mutat esztétikusan a színpadon akár, mert mondjuk jó, egy Ladányi Andrea, az mondjuk 65 évesen is jól mutat a színpadon, de ugye ez is karakter, meg egyén függő, hogy kinek mi meddig, de mondjuk Pancsa, én téged 60 évesen is jól elképzellek, ahogy Bambi, vagy Pompom szerepében leszel a, remélem, hogy az unokáim is majd még fognak téged nézni, de az még nálam is indítja, legalábbis remélem.
Hát én is bízom benne azért, hogy ez sokáig fog tartani, mert azt hiszem, hogy nagyon megtaláltam benne magam.
Ez a lényeg, azt gondolom. Még egyszer gratulálok, hogy az évad bábszínészei lettetek, most
nagyon
akár
köszönjük.
Volt versenyben, de ugyanúgy ez teljes rangú elismerés jelent, és hát további jó nyarat kívánok, és az új évadra majd megint csodás szerepeket, Mészáros Anna Mária, de maradjunk a Pancsának. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.